Áldás, békességet, Istennek dicsőséget. Isten hozott mindenkit a tanévzáró Isten tiszteletünkön. Szeretettel köszöntöm a rendszeresen idejáró gyülekezeti tagokat, a diákokat, különös tekintettel a ballagó nyolcadikosokra, a pedagógusokat és minden családtagot. Isten igéjével köszöntök mindenkit a napi igék sorából. Az igazak ösvénye olyan, mint a felragyogó világosság, amely egyre világosabb lesz délig. A bűnösök útja pedig olyan, mint a sűrű homály. Nem tudják, miben botlanak meg. Fiam, figyelj szavamra, hajtsd füledet mondásaimra. Fennállva énekeljük, szeretett testvérek, a 47. Zsoltárunk első versét. No, minden népet örvendezzetek!
A mi segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük hálával, mennyei édesatyánk, hogy eljutottunk a mai ünnepnapra. Micsoda öröm diáknak, tanárnak egyaránt, hogy itt a vakáció. Nagyon köszönjük neked az egész esztendőt. Testileg, lelkileg őriztél, hordoztál bennünket, kicsinyeket, nagyobbakat, felnőtteket egyaránt. És köszönjük, hogy ma együtt figyelhetünk a te szavadra, és állhatunk meg hálaadással az évzárón. Kérjük, add a te igédet a szívünkbe, úgy, hogy mindnyájan megérthessük a nekünk szóló üzenetet. Vigasztald a gyászolókat, és emlékezünk lelkész testvérünkre, aki sokakat vigasztalt, és hirdette a te igédet közöttünk. Olyan jó tudnunk, hogy igaz az igéd, aki nékem szolgál, engem kövessen, és aki nekem szolgál, megbecsüli azt az Atya, és ott lesz, ahol én vagyok. Amen. Isten igéjét olvasom, és szent lelke erejét kérve hirdetem az apostolok cselekedetéről írott könyv 16. részéből, mivel a 23-tól a 34-ig terjedő verseket olvasom, leülve hallgassa a gyülekezet az igét. A kicsik is, ha figyelnek, látják, hogy egy izgalmas történet játszódik le a szemünk előtt. Miután Pál apostolékat elfogták, sok ütést mértek rájuk, majd börtönbe vetették őket, és megparancsolták a börtönőrnek, hogy gondosan őrizze őket. Az pedig, mivel ilyen parancsot kapott, a belső börtönbe vetette őket, és a lábukat kalodába zárta. Éjfél tájban Pál és Sílás imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent. A foglyok pedig hallgatták őket. Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alapjai, hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehultak a bilincsek. Amikor a börtönöl felriadt álmából, és meglátta, hogy nyitva vannak a börtönajtók, kivonta a kardját, és végezni akart magával, mert azt hitte, hogy megszöktek a foglyok. Pál azonban hangosan rá kiáltott: ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk. Erre az világosságot kért, berohant és remegve borult Pál és Sílás elé, majd kivezette őket, és ezt kérdezte: uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Ők pedig így válaszoltak: higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Ekkor hirdették az Isten igéjét neki, és mindazoknak, akik a házában voltak. Ő pedig magához fogadta őket az éjszakának még abban az órájában, kimosta sebeiket, és azonnal megkeresztelkedett egész háza népével együtt. Azután házába vitte őket, asztalt terített nekik, és örvendezett, hogy egész háza népével együtt hisz az Istenben. Kedves testvéreim, amikor egy faluba gáz vezetéket visznek, föltúrják az utcákat, azért falut mondok, mert ezt a fővárosban is látjuk, ha föltúrják az utcákat, de hogy viszik be a házakban, már sokkal nehezebb követnünk, de egy falu utcáin látni, hogy a fő vezetéket behozzák, és utána aki akar, az rácsatlakozik a fő vezetékre, és aki ezt megteszi, annak a házában ott lesz az a gáz, és ha bekötötték, akkor lehet főzni annál a gáznál, lehet fürödni a meleg vízben, lehet fűteni, minőségileg nagy változás áll be abban a családban, ahova megtörtént ez a rákötés. Már a kicsinyek is tudják, hogy Jézus a földre hozta a mennyei gázforrást, a gázt hagyhatjuk is, áthelyettesíthetjük mennyei életforrásnak, és amikor meghalt a kereszten és feltámadt, úgy megnyitotta ezt a forrást, hogy az soha erről a földről, ebből a világból senki ki nem veheti. És amikor búcsúzott a tanítványaitól, akkor azt mondta nekik, hogy ti lesztek azok, akik a fő vezetéket elviszitek az egész világra. Ugye a kereszttől indult, ott a forrás, és indult a vezeték. És most azt olvastam abból a történetből, amikor Európába átvezették a fő vezetéket, először történt az, hogy itt is rá lehetett csatlakozni. Pál és Sílás, meg ott volt még a fiatal Timóteus velük, nem akartak erre jönni. Nem azért, mert nem szerették volna az itt élőket, hanem az volt a gondolatuk, hogy ők még ott, ahol voltak Ázsiában, tovább is ott építik a fővezetéket, az Úr Jézus fővezetékét, de Jézus azt mondta nekik, hogy nem, hanem indulás, gyertek ide át Európába, és kezdjétek meg kiépíteni, majd én vezetlek titeket. És így történt, hogy az első városba, Filippibe bevezették a fővezetéket. Persze az emberek azt se tudták, hogy van fővezeték, ezért arra figyeltek Pálék, hogy kik azok, akik már húznak Istenhez, akik már imádkoznak, és találtak a folyó mentén, Filippiben volt ez a folyó, asszonyokat, akik Istent szerették, csak még az Úr Jézust nem ismerték. És nekik elmondták, hogy mit hoztunk, és mit jelent erre a mennyei életforrásra rácsatlakozni. És egy Lídia nevű asszony volt az első Európában, aki rácsatlakozott erre a forrásra. Többiek mindjárt látták, de jó ennek a Lídiának. Hát látták, hogy örül, meg látták, hogy megváltozik az élete. Mégpedig úgy, hogy nyugodtabb lesz a Lídia, és látszik, hogy ez a forrás, ez az életét úgy megtöltötte, hogy ha baj van, akkor is másként hordozza azt a bajt. Reménység van a szívében. Sőt, már azt is megtudták Páléktól, hogy aki erre a forrásra csatlakozik, annak örök élete van. Sőt, ezt tudni is fogja, mert belül ez az ajándék, amit kapott, ezt a bizonyosságot adja neki. És így dolgoztak ott Pálék azon, hogy minél többen csatlakozzanak be a Jézus életforrásába. És eközben egy fiatal lány az utcán rájuk kiáltott, és azt mondta, hogy tudom, kik vagytok, a magasságos Isten szolgái. Teljesen igaza volt ennek a lánynak, csak ez a lány, tudjátok, beteg volt. És olyan sátáni erő dolgozott benne, hogy még képes volt jósolni is, úgyhogy megmondta az embereknek, hogy mi fog következni az életükbe. Élelmes emberek ezt a beteg lányt magukhoz fogadták, gazdái lettek, ő meg a szolgájuk, és könnyen pénzt szereztek, mert csak pénzért jósolt, a pénzt a gazdák eltették, a lány pedig továbbra is mondhatta a jóslásokat. És eközben Pál rászólt, és azt mondta, hogy szabadítson meg téged az Úr Jézus Krisztus. És tényleg megszabadult, meggyógyult ez a lány, igen ám, de nem tudott tovább jósolni. Úgy megdühödtek a gazdái, hogy elvesztették a pénzkeresetet, hogy ilyen lazán, ilyen könnyen nem juthatnak pénzhez, hogy elfogták őket, odavitték a város bíráihoz, és azt mondták, hogy nem azt, hogy a pénzünk elveszett, hogy ne arról hallgattak. Ide jöttek ezek az emberek, fölháborítják a városunkat, bajt okoznak, még a császár ellen is vannak. De már lejárt az idő, nem tudtak ott a bíróságon tovább már kérdezgetni, hanem azt csinálták, hogy noha ilyen gyalázatosak, megbotoztatták őket, és amikor 40 ütést mértek rájuk egy híján, mert az volt a szabály, hogy 40-et szabad, de hogy nehogy elszámolják, csak 39-et adnak nekik. Hát kivérzett a hátuk minden. És azt mondták, zárják be őket egy napra a börtönbe, de nagyon börtönőrnek megparancsolták, hogy olyan fogdába tegye, hogy nehogy megszökjenek, és holnap majd megtárgyalják ezeknek a gyalázatosaknak az ügyét. Így kerültek be a börtönbe, mert az Úr Jézus úgy gondolta, hogy a börtönbe is be kell vezetni a fővezetéket. Különben a börtönőr meg a családja soha nem csatlakozhatna rá. Hát erre vezetett az út. De kellett néhány óra, amíg ők kiheverték a legnehezebbet. Hát kezüket, lábukat úgy oda kötötték, meghajlították őket, olyanok voltak, mintha egy ilyen ú alakba meghajlítják, és kezüket, lábukat fakalodába bezárják. A hátuk égett, és ebben a nagy bajban voltak. És néhány óra múlva különös dolog történt. Elkezdtek énekelni. de nem ám panaszos éneket, hogy jaj, de nagy bajba vagyunk, jaj, mi van velünk. Dicsőítették az Urat, mert rájöttek, hogy az Úrnak valami jó terve van. Hát a foglyok csak nézték, tiát nem hallottak még. És elkezdték nekik mondani, hogy az Úr Jézus életforrást adott, ti is rácsatlakozhattok, és tudjátok, ha valaki rácsatlakozik, annak mi a következménye. Elmagyarázták, a börtönőr fülelt. Mi ez az ének? Mi ez a beszéd ott a börtönbe? De aztán elment és lefeküdt aludni. És éjszaka történt, hogy egyszer csak olyan földrengés volt, hogy hullott a vakolat, és az ajtók kihullottak a tokjából, a bilincsek, akik oda voltak bilincselve, ugye lánccal a falba, kiszakadtak a falból, a nagy földrengésre fölriadt a börtönőr, gyorsan kért egy fáklyát, beugrott, és mikor azt látta, hogy minden ajtók, minden romba vannak, kivonta a kardját, mielőtt látta volna, hogy mi van bent a börtönbe, öngyilkos akart lenni. Hiszen ha megtudják, hogy a rabok elszöktek, nem kérdeznek semmit, megölik őt. Ezt ő megelőzi. És akkor kiáltott rá Pál. Állj meg, mit csinálsz magaddal? Semmi kárt ne tegyél magadban, mindnyájan itt vagyunk. És ahogy körülnézett a börtönőr, tényleg azt látta, hogy a rabok mind ott vannak a helyükön. Erre remegni kezdett. És odaborult Pálék elé, és azt mondta, hogy uraim, ugye milyen furcsa, ott vannak bebörtönözve, kalodába zárva. Uraim, mit tegyek, hogy én is megkapjam ezt, ami nektek van, hogy én is üdvözüljek, én is ezt az életforrást beköthessem a házamba, meg a szívembe. És akkor azt mondták neki, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. És akkor ő kihozta őket onnan, kimosta a sebeiket. Hát ott voltak még piszkosan véresen a hátuk. Hallgatta az igét, mert e kellett magyarázni, ez ennyiből nem volt még elég neki, de az egész háza népe hallgatta, és nagy örömük volt, mert mindnyájan hittek, és azt mondták, hogy mi is ezt a Jézust szeretnénk befogadni, és mi is szeretnénk bekötni ezt az életforrást. Azt mondta nekik Pál, ezt lehet, ha egész szívetekből hisztek, és az Úr Jézust fogadjátok uratoknak, megváltótoknak, és neki akartok szolgálni, neki engedelmeskedni, akkor megtörténik. És meg is keresztelte őket, és utána megkeresztelte, leültek ebédelni, vagy vacsorázni, vagy hajnalozni, vagy hogy is mondjam, éhesek voltak a rabok nagyon. Megvendégelte őket, és azt olvassuk az igében, hogy örvendezett a börtönőr egész családjával együtt, hogy hitt az Istenben. Három üzenetet ragadjunk ki ebből a történetből. Az első, milyen nagy szeretettel vitte el az Úr Jézus a mennyei élet hírét a börtönőrhöz. Hát ezért az egy családért. Ennyi mindent megtett. Mozgósította az emberei Pált és Sílást. Azok vállalták a fáradtságot. Vállalták, hogy megverjék őket. Börtönbe tegyék az Úrért. Tudták, hogy valami célja van az Úrnak ezzel a különös kitérővel. Engem nagyon meglepett a történetben, hogy másnap a bírák nem ítélték ám el őket, hanem üzentek a börtönőrnek, engedd szabadon őket. Mehetnek, ahova akarnak, mert semmi különöset nem tettek ezek az emberek, ártalmatlanok. És akkor azt mondta Pál, szó se lehet róla, jöjjenek ide a bírák, fogják meg a karunkat, és vezessenek ki bennünket, hogy mindenki lássa, aki tegnap azt látta, hogy gonosztevők vagyunk, annak mondanak bennünket, hogy mindenki lássa, aki a városban arra jár, hogy nem vagyunk gonosztevők, hogy az Úr Jézus ügye ne kapjon szégyent. Mert azért tehette meg Pál, mert ő római polgár volt. És a római polgárt, akinek volt állampolgársága, nem csak zsidó, vagy nem csak másik, hanem római is, azt nem lehetett lefogni csak úgy, ítélet nélkül, megvesszőzni. És mikor üzent, jöttek ám a bírák. Jaj, bocsánat minden, mert ezt megtudják a császári udvarban, elbocsátják őket az állásukból. Nem lehetett ám csak úgy hatalmaskodni. Nagyon vigyáztak arra, hogy ők adnak magukra, és egy római polgárt nem lehet így bántalmazni. És az jutott eszembe, tudjátok, hogy miért nem szólt Pál akkor, amikor elfogták, amikor elkezdték verni. Hát mondhatta volna, hogy római polgár vagyok, hagyjatok békén. És tudjátok, mire jutottam? Az Úr jelzett neki, hogy most nem kell szólni. Ha szólt volna, akkor nem kerülnek be a börtönbe. Akkor nem merik így bántani őket, elengedték volna. De akkor a börtönőrrel se történik meg mindez. És az jutott eszembe, hogy legyen nagy hála a szívünkben, hogy egyszer csak elhozza hozzánk is a fő vezetéket az Úr. Hát egyszer csak itt ülsz, testvére. Talán nem jártál templomban, nem tudom mióta. Hát de az unokád ide jár az iskolába. Lehet, hogy nem is gondoltad, hogy hitet meg, hogyan adjunk csak azt, hogy védettebb iskola lesz. Azért mégis tegyük oda a gyermekünket. Jó, jó, elmegyünk egyszer-kétszer templomba. Elindult így a dolog. És egyszer csak itt ülsz, és a fővezetékről hallasz, teljes figyelemmel. Én magam is úgy voltam, testvéreim. A Julianna iskolából indult az a hullám annak idején, mikor arról volt szó, hogy ide bekerülök. Jaj, ez a lelkész ne jöjjön, mert ez mindenkit meg akar téríteni, az a híre. Mi meg nem akarunk megtérni. No, még ilyet, egy iskola, amelyik az Úr Jézus nevében lenne, kijelenti azt, hogy nem akarunk megtérni. Micsoda veszekedés volt még a presbitériumon belül is. Volt, aki még a széket is odavágta úgy a földhöz, hogy mit akarnak ezzel a lelkésszel. Értitek, mert mi az Úr Jézus fővezetékét hozzuk. Bennünket erre hívott el az Úr. Ma már egész más a helyzet. És nagyon nagy hála van a szívünkben. De ehhez bejártunk azért 17-18 évet. A fővezetéket az Úr egyszer csak eljuttatja hozzád. Így vagy úgy. Nem is akarom ezt részletezni, mert rengeteg eszköze van az Úrnak, hogy ezt megtegye. A másik üzenet, amit szeretnék mondani. A börtönőr magabiztos volt, intézkedett, kalodába zárta őket. Nagyon, nagyon megvolt ő a maga helyzetébe. Igen ám, de a földrengéssel kihúzta az ő lába alól is a talajt az Úr. És itt jön a nagy dolog. Sokszor azt hiszük, ha baj van. Jaj, baj van, jaj, Istenem, segíts! Isten pedig megengedi, hogy bajba kerülj, testvérem! Megengedi, hogy kihúzza a talajt alólad, hát addig nem áll szóba az Istennel. Hát addig hozzád nem kötheti be a mennyei életvezetéket. Hát te vagy a nagy okos, hát tudod te, hogy mi az, ugyan már ezt a vallásosságot hagyjuk ki. Hát itt nem vallásosságról van szó, itt arról van szó, hogyha ezt a fővezetéket beköthetik hozzád, egyszer csak stabilabbá válik a házasságod. Stabilabbá válik. Most is sokan azért jönnek ide a templomba, mert látják a barátjuknak a megváltozott házassági életét, párkapcsolatát. És ahogy szoktuk mondani, most is cincogtatják egymást azért. Vitatkozások mennek, de egész más alapon. A gyerekek azonnal érzik, hát itt valami más biztonság van. Itt nem az a kérdés, hogy a vihar felhők között mikor borul föl apu-anyu kapcsolata, hanem egyszerűen átélik azt, hogy itt valami új időszak kezdődött. És átélik azt, kicsinyek és nagyok, hogy ez jobb nekünk. Átélik azt a békességet, ami nem attól függ, hogy kisütött a nap, vagy nem, sikerült minden, vagy nem. Honnan van ez a különbség? Mi történt itt? Egyszer csak még a nagy bajban is egész másképp reagálnak. Még akkor is, hogyha arra gondolnak, hogy nagy betegség, vagy akár még a halál is. Hát ez a vezeték, ez olyan életforrást, olyat hoz be, mennyei életforrást, amelyik kihat a jelenlegi életünkre és az eljövendőre. Itt mi nem egy kis vallásos szertartást hirdettünk, hanem azt mondjuk, hogy engedd, hogy bekösse az Úr az ő életforrását a szívedbe és az otthonodba. És akkor majd megtudod, hogy mi a különbség a régi és az új között. Ha nem felejtettem volna el, a mai nap izgalmába fölhoztam volna a fiam szakdolgozatát, aki pszichológiai végzésnél a hívő élet, meg a élőhitre jutott emberekkel való interjúk, meg többi nyomán készítette a dolgozatát, és ebben benne van, többeknek a nyilatkozata, hogy más lett-e az élete, miután hitre jutott. Hát azt mondja, hogy ég és föld. Hogy ne lett volna? Egészen más lehetőségeim vannak, mint azelőtt. Olvastam volna néhányat belőle, de nem kell ezt olvasni, mert így is érvényes. Milyen nagy dolog, hogy a bajban kezdesz odafordulni Istenhez. Jönnek mentegetőzve emberek, kérnek lelki beszélgetést, és amikor leülünk a beszélgetésben, azt azzal kezdik, hogy bocsásson meg, nagy tiszteletű úr, hát vagy lelkész úr, hogy csak a bajba jövök. Hát mondom, az orvoshoz mikor mennek az emberek? Nem akkor, amikor jól megy. Hát mi lelki körzeti orvosok vagyunk. Hát természetes, hogy akkor jön valaki. És ennek egy olyan következménye van, hogy a baj segíti arra az embert, hogy kész legyen odafigyelni, mit ajánl az Úr. És a harmadik üzenet, a börtönőr hit, és ez az egész családra kihatott. Édesapák, most nincs arra idő, hogy hosszan szóljak. Ti kaptátok, mi kaptuk azt a feladatot, hogy az életbe bevezessük a gyermekeinket. Ugye milyen dühötten és keményen ellenállnátok, ha valaki az ételtől fosztaná meg a gyermeketeket. Nem engedné, hogy egyen. De arra kaptunk feladatot, hogy testi, lelki eledelt adjunk a házunk népének. Azt adjuk közvetlenül is, adjuk igeolvasás nyomán is, a hitünkből is, meg adjuk azzal is, hogy hozzuk olyan helyre, ahol ebben az ételben részesül. Az édesapák csődöt mondtak a világon. Nem mindenki, de nagyon-nagyon sokan. Ezért az édesanyáknak kellett odalépni. De ha az édesanya is csődöt mond, ő se ismeri ezt az életforrást, az a gyermek tehet arról, hogy hitetlen szülők gyermekeként született. Lehet, hogy az Istent hiszik, de hát az még gyakorlati hitetlenség. Ha valaki nem ismeri az életforrást, mit fog elmondani a gyermekének? Jártam úgy hittan oktatóként, még a korábbi gyülekezetben, hogy amikor Jézus feltámadásáról volt szó, megy haza a másodikos kisgyerek, és mit mond a műhelyben az édesapa? Azért, kisfiam, minden butaságot nem kell elhinni, amit a tiszteletes bácsi mond. Na mondom, ez az apuka, akire úgy néz a gyermeke, mint a tükörbe, mert olyan jó szerelő volt az az édesapa, annyira tudott mindent a szakmába, jól betett a gyerekének. Kedves édesapák, egyszer meg kell állnunk az Úristen színe előtt, hogy mit adtunk tovább az életből. Ehhez pedig nekünk is meg kell ismernünk az életet. Az nem annyi, amit a filozófusok mondanak. Nem annyi, amit ez a behatárolt világ jelent. Ez az Istennek egy nagy ajándéka és színtere. De a mennyei élettel kombinált földi életet tovább kell adnunk. Hogy a gyermekünk akkor is, amikor mi már elmentünk, akkor is stabil talajon tudjon állni. És itt az édesapákat kéri első renden számon az Isten. Nincs kibúvónk. Nem kiemelt bennünket, hogy ti vagytok a nagyokosok. A feleség már nem számít, nem. Ti feleltek első renden. Utána megkérdezi a feleséget is, meg a feleségnek sokszor több a feladata ebben a kérdésben is. Ő közelebb van a gyermekéhez, sokszor időben is, de nem is akarom ragozni tovább. Csak azt mondom, hogy lehet más légkör odahaza, de nem a mi forrásunkból, hanem a mennyei forrásból. A miénkből már körülbelül megtettük, amit tehettünk. Kimerítettük a lehetőségeket. De az Úré még megvan. És ahogy ennek a börtönőrnek is. Bekötötte az Úr az otthonába ezt a forrást. És elkezdődött egy egészen más világot ennek az erejéből, úgy szeretné bekötni a családi otthonokba. Kérdezem, be van már kötve az Úr Jézus Krisztus életforrása hozzátok? De jó, hogy ma is azért hangzik az ige, mert ki lehet mondani, majd hangzik hamarosan az orgonajáték. Ki lehet mondani, hogy Uram, ezt szeretném, tedd meg, vidd végbe az életembe, vezess rá, add meg! Aki kéri, annak az Úr megadja. Lehet, hogy nem egy pillanat alatt, de az van az igében, én az engem szeretőket szeretem, és akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak fixen. Nem az, hogy 90 a 100-ból megtalál, 10 nem. Mind a 100 megtalál. Akik engem szorgalmasan keresnek, ott van a használati utasításban. Most már csak ballagó diákok, hozzátok fordulok két mondattal. Abban a korban vagytok, ami már nem gyerekkor, de ki tudja milyen kor. Mert még ippek, hogy ifjúkor, még annak az innenső része, de nagyon gyorsan jön a felnőtt kor. Most lezárult egy életszakasz az életetekben, nem is kicsi. Most kell bekötni a mennyei életforrást. Most a legveszélyesebb szakaszba juttok, mert majd kötnek belétek sok mindent. Kötnek olyanokat, amitől megveszik az életetek. Megromlik az utatok. Esetleg már elrontjátok egy-két éven belül a leendő családi életeteket. Nagy veszély zónába kerültök. És most lehet kimondani, hogy Úr Jézus, én is a fővezetékre akarok csatlakozni. Én is egész életemre szeretném veled az utat járni. Jöjj be az életembe, és
add meg nekem, hogy úgy járhassak, kelhessek a továbbtanulásomban, a hivatásomban, majdani családom életében, hogy a mennyei életforrással élem a mindennapokat. Úgy legyen. Amen.
Füle Lajos, szólj hát, Uram! Ha nem adnék hitelt a szódnak, üres maradna a szívem. Ha elfeledkeznék te rólad, töltekeznék a semmivel. Értelmetlen maradna minden, nem járnád lelked soha, és úgy távoznék végül el innen, hogy nem tudnám, kihez, hova. Szólj hát, Uram, várom szabad, keresztedről mutasd magad. Sötét van itt, küldj fény nekem, világítsd át az életem.
Így szól az Úr, ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Ha vizen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tüzen kelsz át, nem perzselődsz meg, és a láng nem éget meg. Mert én az Úr vagyok, a te Istened, Izrael szentje, a te szabadítód.
Szeretettel kérjük, hogy a tanári énekkar is köszöntsön, és az ő ajándékát így adja át nektek. Hallgassátok szeretettel! Mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy megőriztél és megtartottál bennünket, és útra indítasz most is az Úr Jézus nevében és az Úr Jézus zászlaja alatt. Kérünk téged, hogy vezess bennünket jó útra. Kérünk téged, hogy vezess bennünket az áldás útjain, és könyörülj rajtunk, hogy a te jó terveid végbe menjenek személyes, családi, gyülekezeti, iskolai életünkben. Kérünk téged, segíts, hogy felragyogjon számunkra az Úr Jézusba vetett hit csodálatos kincse, hogy higgyünk benne minnyájan, és boldogságot, üdvösséget nyert emberként végigjárhassuk a földi utat. Köszönjük a szeretetedet, és köszönjük az ígéreteidet. Légy érte áldott Atya, Fiú, Szentlélek Isten. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok néktek. Amen. Most pedig énekkel fejezzük be a mi együttlétünket, Isten tiszteletünket, és készüljünk az élet Isten tiszteletére. Azzal az énekkel, amelyet a kedves gyülekezet és a kedves jelenlévők már tanulhattak itt az Isten tiszteletet megelőzően. Ezt az éneket énekelnénk azzal a renddel, hogy az orgona bevezetője után együtt énekeljük, majd éneklés kánonban lenne. A belépés sorrendje pedig, ahogyan a lapokon ezt megtaláljuk, a gyermekkar, a Julianna gyermekkara, majd a tanárok kara a gyülekezeti énekkarral, és végül a gyülekezet fog belépni, és így énekelnénk el ezt a szép éneket, amelyet a Julianna iskola 6. osztályos tanulói szövegeztek meg ismerős dallamra. Isten áldjon meg ezzel az énekkel is most bennünket, fejezzük be az Isten tiszteletet.